Espresso. Hétvégi zenés kávéház. A mikrofonnál Márton Evelin, köszöntöm Önöket, az Espresso-t hallják. A mai műsorban világzenéről, a lemezkiadás szépségéről vagy hasztalanságáról, hangszerelésről, összehangolásról, fellépésekről, fesztiválokról lesz szó. Vendégeim Pettik Ádám, a magyarországi Besodrom egyik alapítója, frontembere, illetve Ila Gábor, az erdélyi Esztán zenekar billentyűse, és hát ha nevezhetjük így, atya. Mindkét interjú az idei Mérai Világzenei Csűrfesztiválon készült. Tartsanak velünk! A Besodrom nevű világzenei együttest talán be sem kell mutatni hallgatóinknak. Volt már róluk szó, lesz még róluk szó. Dalaikat többször is hallhatták az Espresso-ban. 1999 óta léteznek. Állandó vendégei a Sziget Fesztivál világzenei színpadának, ahol fergeteges koncerteket adnak, és hát nyilván nem csak ott. Úgy tartják, a Besodrom a magyarországi világzene egyik legjelentősebb képviselője, és közel 20 éves fennállásuk alatt sem fulladt ki az, amit ma már simán Besodrom stílusnak nevezhetünk. Az a szerencse ért, hogy az idei Mérai Világzenei Fesztiválon éppen az együttes frontemberével, Pettik Ádámmal készíthettem interjút, miután jól összezavartuk egymást annak kapcsán, hogy mikor is találkozhattunk még Mérában, vagy mikor nem. Az együttes ugyanis fellépett azon a mini mérai fesztiválon, amelynek Seasons, azaz évszakok a neve, és tavaly április végén esett meg. Meg az eső is esett, legalábbis Ádám így emlékszik, amikor arról kérdezem, milyennek látja a Méra World Music Fesztivált, mely már harmadik kiadásához ért. Az interjú kezdeti évődő hangneme senkit se tévesszem meg. Pettik Ádám komoly ember, mint ahogy én is az vagyok. Neki még saját népviselete is van. Erről Kulcsár Árpád transzindexes kolléga kérdi majd, no de előbb halljuk, mit is gondol a Besodrom frontembere a Mérai Fesztiválról, meg egyebekről.
Sokkal kevesebb eső, sokkal több ember, és a kirakodó vásár része is most felnőtt a fesztiválhoz. Rendes, bensőséges családi fesztiválnak néz ki. A dolgok már rendben vannak, viszont még nem prostitualizálódott el.
nagy fesztiválokról jártok, ehhez képest látsz-e valamilyen érzelemben valami különbséget? Tehát mit érzel itt, és mit érzel mondjuk egy Sziget fesztiválon, amikor 20 ezer ember csápol előtted? Érezhető ilyen különbség, vagy ez egyáltalán nem is kérdés? Nem erről szól?
Igen, nagyon szépen megválasztod. Igen, hát ez nem erről szól, tudom. Nem, dehogy nem. Amit az előbb mondtam, a fesztivál kinövése, azt szerintem egy természetes dolog. Hogyha egy fesztivál nem hal meg, akkor fejlődik, ha fejlődik, akkor egyre nagyobb lesz, egyre több ember. Tehát, hogy egy idő után eljutunk arra a szintre, hogy nyilván nem olyan lesz a Sziget, mint amikor még Diák Szigetnek hívták, vagy a Kapolcs, ugye, vagy mostanában az Ördögkatlan Fesztivál van ebben a még nagyon jó, de már minden nagyon stimmel. Szóval ez egy állomás, ezek szerintem áldott évek. Én ezeket a fesztiválokat otthonosabb, családiasabb, ha sikerül jó bulit nyomni, és a közönség is élvezi, akkor ennek a hőfoka azért magasabb tud lenni, mint egy nagyon jó szigetes koncert, ami egyébként nagyon az év legfontosabb koncertje számunkra.
Van a világzenéről valamilyen elméleted, vagy nem tudom, van egy magyarázatod erre, hogy neked mi ez, vagy mit jelent? Mert itt több mindenkivel beszéltem, és mindenki teljesen mást mondott nagyjából. Nyilván vannak közös pontok.
Persze nem tudom, mit mondtak, de ezt szerintem sokféleképpen meg lehet fogalmazni, és még könnyen lehet, hogyha mi írásnánk, akkor kiderül, hogy ugyanarról van szó. Definitíve szerintem azt jelenti, hogy bármilyen olyan zene, ami nem tisztán etno, nem tisztán folk, hanem bele van keverve még valami, az gyakorlatilag mind világzenének lehet tekinteni, és így is volt kitalálva, hogy így lesz majd a Jazz World Music egy boltba, a CD-boltokba, csak hát azóta már megszűntek a CD-boltok, de a kategória az ugye az él és virul. Nekem az önmegvalósítás, meg a szabadság, és közben a tradíció és a kreativitás, ez egy ilyen nagyon ellentmondásos, nagyon izgalmas terep, ahol nagyszerű dolgokat lehet csinálni, szerintem.
Rengeteg ember megfordult a Besodromban, ugye 99-től kezdve. Úgy tudom, hogy ketten most már nem éltek Magyarországon. Hogy lehet ezt összehangolni, hogyha mondjuk nem vagytok egy helyen? Tehát, hogy ez továbbra is ugyanaz a munkamódszeretek, amiről nyilatkoztatok többször, hogy mindenki a maga részét megcsinálja, és aztán összerak, és akkor ebből lesz majd aztán valami?
Működtetni a zenekart, meg új számokat írni, ez két különböző ügy megint. Működtetni szerintem elég jól lehet, nyilván akadnak nehézségek, de mindent összevetve az, hogy működik a zenekar, úgyhogy közben nekem mondjuk például nem muszáj Magyarországon fölnevelnem a gyermekeimet, ez szerintem nagyon-nagyon nagy fegyvertény és nagyon jó dolog. Nyilván, hogyha nem tudunk új dolgokat csinálni, akkor előbb-utóbb meghalna a dolog, de hát erről nincsen szó, ma is fogunk új számot játszani, és hát valóban egy új munkamódszert kellett ehhez választani, viszont szerencsére az internet korában ez nem annyira bonyolult, úgyhogy igen, valóban ugyan, hogy valaki valamit kitalál, elküldi valakinek, aki hozzá tesz valamit, aki tovább küldi, és mondjuk mire visszaér hozzám, addigra így lehet, hogy rá se ismerek, de nagyon szokott tetszeni, vagy nem éreztem még eddig, úgyhogy tényleg nagyon nem erre gondoltam. Végül is azért lettek itten új számok, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy működő valóság.
Azt is mondtátok, hogy azt, hogy most megjelenik egy CD vagy sem, vagy hogy az nem annyira, mert hogy nem, ebből nem lehet már olyan nagy piacot, vagy egyáltalán nem is ez a szempont. De hogy azt mondtátok, hogy mégis fontos az, hogy időnként egy új albummal jelentkezzetek. Ezt továbbra is így gondoljátok, vagy ez így marad továbbra is?
Én mostanában azt szoktam mondani a koncerteken, amikor játszok az új számot, hogy milyen kár, hogy ezt már CD-n nem fogjátok tudni meghallgatni, hanem. De vigasztaljon benneteket viszont, hogyha jöttök koncertre, akkor el fogjuk ezeket az új számokat is játszani. Egyszerűen nincs ennyi kidobni való pénzünk, hogy csináljunk egy CD-t ingyen csak szívszeretetből. Miközben egyébként meg a, és persze ez nincs feltétlenül köze a közönségnek, de szerintem jó, ha mindenki tudja, hogy a 2007-es válság megfelezték nagyjából mindenféle zenei tevékenységnek a gázsiát, és ez a pénz azóta nem ment följebb, pedig már régen nincsen válság. Úgyhogy itt most azért eléggé két oldalról vagyunk mi szivatva, és akkor a jogdíjakról még nem is beszélek, tehát hogy egy ilyen nagyon-nagyon világszerte ismert produkció múltkor nyilvánosságra hozta az összes neten befolyó jogdíját, és hát tényleg nagyító kell hozzá. Elég szomorú szerintem, hogy igazából a tartalom előállítók, azok ki fognak menni, nem ilyen fognak halni, hanem mást fognak csinálni, mert élni kell, mert hogy a tartalom szolgáltatóknál marad a pénz, ez egy elég egészségtelen dolog, főleg avval párhuzamba állítva, hogy mondjuk egy sima másodosztályú angol meccshez ha szeretnél egy linket találni, hogy igazi időben megnézed, akkor egyáltalán biztos, hogy találsz. Tehát úgy néz ki, hogy azért ezt az enten mégiscsak meg lehet oldani, hogy ne lehessen mindenhez hozzájutni, de nem vonatkozik ugye mindenki rá. Meg hát itt nyilván egy olyan is van, hogy a zenészt meg akarja mutatni magát, és akkor tök jól lehet appellálni, hogy hülye úgy is csinálját. Végülis az egész festészetnek a története az egy ilyen, hogy csinálták a képeket, égbérért, meg ilyen haltak közben, és aztán olyan csávok, ki semmi közük nem volt hozzá, milliókat kaszáltak dollárba belőle, és ez a mai napig így van. És még most nincs az, hogy jó, de akkor forgassunk majd valamit vissza a jövő festőjének mondjuk. Tehát ugye erről még sose volt szó. Na, hát innen csókoltatom az emberiséget.
Szerintem mi is, még egy kérdésem van, és akkor hagyom Árpit. Az egy kicsit, nem tudom, a hallgatók számára lehet izgalmas, és az én számomra is nyilván. El tudnád mondani, hogy milyen hangszereket használtok, úgy érintőlegesen is mondjuk azokból azokat, amik mondjuk furcsának tűnhetnek?
Azok közül a hangszerek közül, amik mostanában jelennek meg a színpadon, vagy a történetünk során visszatekintve a lemezekre?
A történetetek során, igen.
Mert az úgy nagyon sok.
Igen. Hát az... akkor abból azt, ami mondjuk neked a kedvenced, vagy amit nagyon-nagyon szerettél, vagy amiről úgy gondolod, hogy az, nem tudom, kibillentett valamit valahonnan, vagy hozzáad valamit hát az egész hangzáshoz.
Abban a zenében, amit mi próbálunk csinálni, meg kitaláltunk, abban szerintem mondjuk például a cimbalom az elég unikális. Eleve egyébként a két szaxofonnal játszani ezeket a balkáni témákat, ez egyáltalán nem szokványos. Ha rezes bandákról beszélünk, akkor trombitákról van szó, tehát az, hogy két szaxofon küldi a melódiát, ez eleve nem annyira szokványos. Én nagyon szeretem, hogy a sogorom a nájfuvolán játszik, ami ilyen elég furcsa, szintén perzsa arab hangszer, fúvós. És mondjuk most a frissek közül nekem van egy kanukám, úgynevezett kanuka, végülis egy rendes kanna, csak az alja az igazából egy derbuka. Nekem ez a két kedvenc hangszerem, a kanna meg a derbuka. Egyszer rájöttem, hogy végülis nekem lehet, hogy a monogámia, hogy nekem nem kell két test. Nekem egy test kell, és két olyan felület, amin lehet játszani. Volt benne kísérlet, mert sokat szereltünk, de végül is ma is ebben fogok játszani, és ez egy tökéletes derbuka az egyik fel, a másik fel meg egy tökéletes kanna.
Do it for
Kulcsár Árpád költő és szerkesztő kolléga kérdezi a továbbiakban Pettik Ádámot nem csak a viseletről, melyben ő maga, illetve az együttes többi tagja is színpadra lép, hanem például az úgynevezett zenei mainstreamről is, mely angol nyelvű szakkifejezés magyarul azt jelenti fősodor, főáramlat. Kulcsár Árpádot és Pettik Ádámot hallják.
Miközben itt beszélgettetek, többnyire figyelhettem, néztem a nadrágot, hogy Secret Man, Boba Fett és Dr. Máriás van rajta. Alapvetően zeneileg teljesen más képviselsz, mint ők. Ők valahogy a zenei mainstreamen kívül esnek. Mi a viszonyod hozzájuk? Hasonlónak találod magad hozzájuk?
Nagyon köszönöm a kérdést. Nem csak nekem van ilyen hímzett, varrott, speciális fellépő nadrágom, hanem a zenekar majdnem minden tagjának most már. Ezeket én csinálom, és én is hímzem. És olyan dolgokat hímzek rá, ami valamilyen módon kötődik a viselőjéhez, vagy a zenekarhoz, vagy régi történetek kulcsmondatai olvashatóak, vagy hát olyan dolgok, ami annak az embernek, akin a nadrág van, annak fontos. Egyrészt azt gondolom, hogy nem vagyunk mainstream zenekar, szerencsére, meg populáris zenekar, az értem, hogy miért mondod, bár mondjuk, hogyha így hasonlítjuk össze, akkor mondjuk a Boba Fett vagy Secret Man tábora mondjuk éppenséggel nem hiszem, hogy kisebb lenne, mint a Besodromé.
Adtak a Montreali Jazz Fesztiválon 35 ezer embernek koncertet. Ilyen szempontból valamiképpen nemzetközileg ti jobban benne vagytok a mozgásban.
De ez csak egy vetület a dolognak, és mondjuk a Magyarországot nézem, és azt a részét, hogy eszmeileg, mondani valójában, szövegileg, ők mondjuk, bár mi is lázadozunk, meg még a népi szövegekkel is nyilván, tehát ahhoz képest, amit a Boba Fett vagy a Secret Man művel, vagy a Dr. Máriás a képeivel, szóval ahhoz képest ez nyilván egy másik kategória. Egyébként a Boba Fett barátomnak volt szerencsém fölvenni egy számát, mert Bristolba, egy városba éltünk egy darabig, és akkor a Jancsika 2 című számot, azt az a megtiszteltetés ért, hogy én vehettem föl, de már előtte is a rajongója voltam a költészetének.
A CD kiadás, mint stílusbeli összegzés, az nem szükségszerű? Vagy azt koncerten lehet így konceptuálisan csinálni? Vagy? Semmiképp nincsenek ilyen korszakok, amit valamivel így le kell zárni, vagy valahova egybe kell rendezni?
Értem az igényt. Egy visszakérdéssel kezdenék. Van CD játszód?
Nincs, de másoknak sincs, és adnak ki albumokat.
Mikor hallgattál utoljára a CD-t hangfalról rendesen? Tehát, hogy így rendesen beraktál egy CD-t, és meghallgattad rendesen?
Nyilván évek óta.
Az van, hogy ez most átalakul. És szerintem nem az lesz, hogy korszakok lezárása lesz, és azt fogják akkor meghallgatni az emberek, hanem csinál valaki egy új számot, és ha szerencséje van, akkor jön valami igazi lelkes ember, aki csinál hozzá egy videót, vagy nekik van olyan ötletük, hogy csinálnak egy videót, vagy álló fényképeket raknak föl, és gyakorlatilag föl fogják rakni az új számokat egyesével, és nem fogják megvárni, hogy 8. Ilyen formán egyébként sokkal jobban lehet követni mondjuk egy zenekarnak a különböző húzásait, sőt azt is gondolom, hogy egy-egy számra adott esetben több figyelem is juthat, mert az nagyon, tehát hogy azért sokszor előfordul, hogy azon a CD-n van két jó nóta, azt jó, azt leszedem, és a többit soha nem is hallgatja, pedig hogyha hallgatná, akkor lehet, hogy az ízlése oda változna, vagy megérteni, hogy miért csinálták azt a számot, és egyszer csak elkezdene tetszeni neki. Így viszont, hogy egyesével fognak, vagy most már jönnek ki gyakorlatilag a dolog, szerintem ez éppensége lehet jó is.
Dalt azt mikor írtatok utoljára?
Decemberben. Magát a dalt, úgyhogy megszólaljon, és hogy meg lehessen hallgatni, azt tök egyszerűen meg lehet csinálni interneten. Tehát, hogy azt a fájl küldéssel, ha az égvilágon semmi probléma nincs. Élőbe eljátszani, az már sokkal problematikusabb, ha nem tanulja meg mindenki a saját részét. Ha megtanulja mindenki a saját részét, akkor se az van, hogy akkor három és megy. Tehát ilyenkor turnékon, koncertek előtt, mit tudom én, ilyenkor azért bele szoktunk nézni, főleg az új nóta. 3-4 koncert után úgy már tényleg így jól szól, de van, aminek annyi idő se kell, mert és tök más eljátszani valamit élőbe, és tök más följátszani valamit, és ami felvételen tökre működik, azt élőbe lehet, hogy át kell kicsit fazonírozni. 6-7 nótát már biztos csináltunk így.
Az, amikor mondjuk egy új zenei kultúrkörből hoztuk be elemeket, az kutatás alapján történik, vagy véletlen találkozások alapján?
Elég régóta hallgatunk népzenéket, szóval ez nem egy késői hobbi volt, hanem gyakorlatilag majd mindenki úgy nőtt fel, hogy ezt a kultúrát is elég erőteljesen kapta, és hát ez nem áll meg, tehát, hogy nyilván, ha holnap találok egy tök jó bolgárt, akkor abban a pillanatban már küldöm is át a sogoromnak, vagy a... Szóval ez nyilván megy, és a legextrémebb úton, módon is bekerülhet valami, és nem csak népzene, hanem itt főleg a viccfaktor. Az például mondjuk elég sokat, ha jó a kettő együtt van benne, mozgatja az embereket, mármint minket így nyilván első körbe, akkor avval elkezdünk foglalkozni, és akkor meglepő gyorsan jönnek a hasonló nagyon hülye ötletek hozzá, úgyhogy elég össze szokott jönni gyorsan.
A Besodrom zenekarra szinte minden magyarországi előadó játszott már ilyen vagy amolyan konstrukcióban. Az együttesben is többen megfordultak állandó vagy kevésbé állandó tagként. A zenekar elődje a Sógor Kóma együttes, melyet Barca Gergely, Pettik Ádám és Tóth József alapított. A sógorok meg Barca Gergely és Pettik Ádám, ők ketten ma már nem Magyarországon élnek. A Besodrom ettől függetlenül, ahogy Pettik Ádám mondta, él és virul, és csókoltatja az emberiséget. A zenekar mai felállása nagyjából ez, Barca Gergő alapítótag, szaxofon, nejfuvola, kaval, egyéb fuvósok, Pettik Ádám ének, derbuka, nomeg a kanuka, Kassai Lili ének, Seres Vilmos szaxofon, klarinét, harmonika, Molnár Tamás szaxofon, kaval és evi, Csurkuja József cimbalom, Hámori Máté gitár, Herr Attila basszusgitár, Vadász Péter dobok. Az Espresso következő vendégével szintén a Mera World Music Festival harmadik kiadásakor beszélgettem, ő pedig Ila Gábor, akit a hallgatók ma már az Esztán együttesből, de talán a Jazztánból is ismerhetnek. Az Esztán a következőképpen mutatkozik be. Az Esztán együttes tagjai a magyar népzenei hagyományokat oltják kortárs könnyűzenei környezetbe, öröklött dallamkincsünket fúzionálják olyan megoldásokkal, melyek szerintük képesek azok szépségét és erejét eltérő fényviszonyokban és nézőpontból is bemutatni. A közös zenei tudatalattinkban szunnyadó népdalok és az úgynevezett nyugati zenei kultúra kaleidoszkópjában izgalmas akcentusokat, energikus megoldásokat szülnek. Előadásonként változó, improvizatív betétekkel. Az Esztán együttes tagjai Enyed Károly billentyűk, Ercsei Ferenc dob, Ila Gábor billentyűk, Molnár Ede gitár, ének, Sándor László basszusgitár. A továbbiakban tehát Ila Gábort és Márton Evelint hallják, A felvétel egy napsütötte délutánon készült, mely nap nem csak a közönséget, de az előadókat is kitartóan sütötte. Ennek ellenére a koncert páratlan élményt nyújtott. Leszámítva azt, hogy egy kicsit hosszasan sütött a nap titeket a színpadon, meg ez a közönséget is egy picit elriasztotta, azaz itt vannak ők, csak nem láttátok őket, a Chillazone például tele volt, ez kiválóan hallatszik a koncert, én is ott hallgattam egy darabig, bevallom. Mennyire tudtatok bele simulni ebbe a mérai hangulatba, vagy milyennek tűnik a fesztivál hangulat?
Nagyon jók az energiák, barátságos, békés légkör. Úgyhogy könnyű belesimulni, hát nyilván 45 fokban tűző napon nem könnyű végigállni egy ilyen koncertet. Nálunk is a félzenekar azért megküzdötte maga részét, a zene erőt ad.
Akkor térjünk is át a zenére, mert az a lényeg. A jazztántól az esztánig hogyan jutottatok? Én továbbra is nagyon jazzesnek hallom, és ezt pozitív értelemben mondom, nagyon-nagyon jó, amit én ebből ki tudtam szűrni, de hogy úgy lettetek ti itt bemutatva, mint az Erdély szinte egyetlen világzenei együttese, legalábbis így reklámoztak titeket a szervezők. Ehhez te mit tudnál hozzáfűzni, vagy mit gondolsz te erről?
Fontos ez a műfaj, persze, és arról is beszéltünk, hogy miért fontos ez a műfaj, de onnan indultunk, ugye, hogy említetted, hogy említették, hogy jövünk az egyetlen, tudom. Ez egy tévedés. Engem is meglepett, mert azért kiváló kollégák voltak, és vannak a jelenben is, akik ugyanebben a műfajban utaznak. Minden tiszteletünk és megbecsülésünk az övék, nagyon szeretjük. Minket most lehetne persze hosszasan sorolni a neveket, de Sepsibe, Udvarhelyen, Csíkba, szinte minden jelentős erdélyi városban vannak nagyon jó zenészek, és ezek között vannak, akik hozzánk hasonlóan egyszerre vonzódnak az örökölt saját zenéhez, és hagyják magukat befolyásolni egyéb zenei behatások által, mert hogy nem csak népdalt hallgattunk, azért bármennyire is szeretjük az életünk folyamán, mindenkinek van személyes zenei personál evolúciója, amelyik az én esetemben indult mondjuk a Modern Talking-tól, és akkor ugye jött később az Eddás korszak, utána jött a gimnáziumban ez a Pink Floyd, Led Zeppelin, ezek a témák, és aztán a gimi vége felé egyetem hozta igazából, vagy jutottam le én is oda, hogy a jazzbe találtam meg azokat a dolgokat, amik engem izgattak. Tehát ha az ember valamit kinő, valamit megún, valami másra vágyik, és addig-addig mozog szerintem, amíg megtalálja a maga zenejét. De ez nem jelenti azt, hogy megtagadnám a zenei múltamat, vagy hogy mondjuk csak azért, mert Peter Gabriel nem hivatalosan nem jazzzenész, akkor őt ne sorolnám a kiváló zenészek közé, mert hát tényleg egy, amit ő letett az asztalra, vagy akár Michael Jackson, vagy lehetne hosszan sorolni ezt a popzenéből is. Ja, így vagyunk mi ezzel, hogy megkérdőjelezzük azt a fajta hozzáállást, hogy a népzenét csak egy úgynevezett autentikus előadásmódba lehet előadni, hiszen ez az autentikus előadásmód, ez egy rögzített pillanata a zenei történelmünknek. Nagyjából egy 100 évvel ezelőtti korszak, amikor ugye Bartókék fonográfra rögzítették ezeket az anyagokat, és akkor ezekkel a hajlításokkal, ezzel a hangszereléssel játszották ezeket a népdalokat, ami mai nap is gyönyörűen szól, és mondjuk imádjuk, ahogy jobbágytelként a néptánc táborba húzzák az autentikus zenét a kollégák. Na ott aztán tényleg a jackék tudnak tényleg autentikusak lenni tűz körül. De mi meg így szeretjük játszani a népzenét, hogy mindezt az említett zenei hatást, ami én érdekesnek találok a könnyű zenébe, azt nem szégyeljük. Hozzátenni a népzenéhez úgy, hogy maga az a dallam és ritmikai képlet, ami mondjuk kódol egy népdalt, az semmiképpen se sérüljön. Tehát az maradjon, mert azért erre is láttunk példát, hogy könnyű zenében megerőszakolni a népdalt, akár ritmikailag, akár dallamvilágában, vagy akár úgy, hogy erre is hallottunk példát, ugye a Deep Forest-nél vannak idején, hogy konkrét dallam részletek vannak kivágva, és újra lúpolva az egész, na ez nagyon megerőszakolja az eredeti témát, de szerintem az, hogy mi itt mindenféle metától kezdve jazzes behatáson keresztül, ahol úgy érezzük, hogy erősíti, azt alátesszük, az szerintem nem baj.
Ila Gábort és Márton Evelint hallják.
Ez a felállás, amit ma láthatott itt a mérai közönség, ez mindig ugyanez, vagy változó a zenekar, mondjuk létszáma, vagy a hangszerek, vagy ahogyan szoktatok, vagy ez mitől függ? Biztos vannak meghívott zenészeit, vagy énekesetek.
Vannak mindig, például Székely Erika, aki ma velünk énekelt, most a koncert előtt derült ki, hogy velünk fog énekelni, már zenéltünk vele, és nagyon örültünk, persze, gyere Erika a színpadra, és énekeljünk, mert imádjuk a hangját, és jó együtt zenélni. Mi szeretünk általában is bevonni mindenkit magunk körül, aki hajlandó a zenei együtt gondolkozásra, és igen, többfajta felállásban, többfajta hangzásvilággal is utazunk. Egy klubosabb, vagy hogy mondjam, egy halkabb helyre nem megyünk ennyien, vagy nem megyünk heten mondjuk, hanem elmegyünk négyen, és egy akusztikusabb környezetbe, sőt, akár más dalokat, tehát a repertoár egy része is más ott, tehát ott inkább ilyen liraibb dolgot játszunk. És visszatérve arra kérdésre, amit megkerültem, amivel kezdted, hogy hogy lett jazztánból eztán, úgyhogy eredetileg ez az egész egy ilyen finomabb, akusztikusabb dolognak indult Hána Lacival, akit mai napig is nagyon szeretünk. Laci volt az egész ritmus világáért felelős a jazztánnak. És aztán hát elsősorban sajnos egészségügyi okok miatt kellett a felállásba változtatni, és mivel hogy annyira pregnáns része volt a hangzásnak Hána Laci és az ő zenei világa, nem akartuk összekeverni, ez egy külön dolog. Ez az Eztán, ez egy új dolog, most rövidebb lett a név, lehet, hogy aztán egyszer majd tán együttes leszünk.
Hogyha jól értem én a szavaidból, akkor azért nagyjából te vagy a felelős azért, hogy itt mi hangzik, vagy hogy megy akkor ez, hogy mondjuk, hogyha neked bejön valami népdal, amit nagyon szeretsz, akkor azt megbeszélitek együtt, hogy az hogy kellene hangozzék majd a ti előadásotokban, vagy ehhez mindenki hozzáteszi a magáét, vagy is.
Ez egy nagyon demokratikus világ, általában azért vagy edéltől, vagy tőlem indul el az ötlet, de ez csak akkor tud szerves egyként megszólalni, hogyha mindenki a saját világát hozza, tehát én nem mondom meg Frankinek, hogy mit doboljon, és nem mondom meg Lacikának, hogy mit hozzon a bőgön, ezt ő maga érzi meg, és maga hallja bele a dolgokba. Én nem szeretem ezt a alá-fölé rendeltségi viszont, hogy ki irányít, ki a főnök, ki a főnök, mi egy csapat vagyunk, egy más kérdés, hogy én vagyok az öreg, és akkor nekem kell, ha összevesznek, ha verekednek, mint a saját gyerekeimet szétszedni, megkérdezni, mindenki evette, ivott-e, mindenki jól van-e. Tehát ez egy, hogy mondjam, ez egy feladatkör a zenekarban, amit szívesen vállalok, mert nagyon szeretem a srácokat.
Mit gondolsz arról, hogy ma érdemes még albumot kiadni, vagy CD-t kiadni, vagy ennek már nem túl sok értelme van? A tegnap a Besodrom mékkal beszélgettem, ők azt mondták, hogy ők ennek már nem igazán, bár szeretik, és bánják, hogy ez már megváltozott az ő nézőpontjuk szerint, de hogy ők felhagytak ezzel, és hogy nem fognak újabb albumot kiadni például. Ehhez ti hogyan viszonyultok, vagy mit gondoltok erről?
Hát ez a szerződés, disztribúciós rendszer, ezt már régóta tudjuk, hogy ez azoknak kedvez, akik a nagy nevek a piacban. Tehát ők náluk csapódik le ennek a bevételnek a nagy része. Ilyen értelemben viszonylag kevésbé ismert zenekarnak, vagy olyan zenekarnak, mint mi, aki nem is vágyik a nagy színpadra különösebben, hanem inkább kisebb, de lelkesebb közönséget szeretne, nekünk ez teljesen felesleges. Egy másik kérdés, hogy a lemez hossz, az megmaradt valahogy annak ellenére, hogy már nem szédítik az embert, tehát illik egy zenekarnak, és mi is ezen fogunk dolgozni, egy egységes, tehát mondjuk egy egyszerre készült hangfelvételt, egy lemeznyi terjedelemben prezentálnia a piac felé, hogy ezzel bemutassa magát, de alapvetően a világ arra mozdul, hogy ezek a netes közösségi csatornák, aminek én személy szerint nem örülök, de ez van. Ez van. Tehát a zenéhez sokkal intimebb, sokkal személyesebb légkör kell szerintem, mint a YouTube-os videók, de szerencsére a fesztiválpiac most bedurrant az utóbbi években, úgyhogy.
Itt technikai jellegű kérdésem van még. Hogy tudjátok azt összehozni, hogy mondjuk próbálni tudjatok? Azért sok zenekarnak van ezzel gondja, főleg olyan zenekarokra gondolok, ahol mondjuk egyes tagok más együttesekben is játszanak, stb. Tehát vannak ilyen technikai gondok esetleg.
Ez mindenhol probléma. Ez nálunk is. Főleg, hogy a srácok egy része Hollandiában tanul egy jazz egyetemen, úgyhogy külön logisztika. Én nem tudok úgy dolgozni, mint sok kollega, hogy a komplet zenei anyagot ilyen internetes team csapatmunkába rakják össze, hogy csávonként átküldik, és még egy rárakja, mert nem azok a rezgések. Ötször egy zenész az ötnek a hatványa igazából, amikor együtt zenél. Tehát nem összeadódnak ezek a dolgok, hanem hatvány, tehát hogy emelik egymást. Úgyhogy olyan van, hogy ötleteket küldünk át, hogy próbafelvételt mindenkinek körbe küldünk, és akkor arra lehet gyakorolni, vagy azon meghallgatni, ki hol nem játszott mondjuk 100%-osan, és mit kell kijavítani. de maximum ennyi. Tehát nekünk kell az, hogy egy légtérben legyünk, hogy érezzük egymást, az energiákat, a mindent. De tényleg mindent. Tehát ahogy Lonnie Smith mondta, hogy azt akarja hallani a zenébe, aki te vagy. És ha neked fáj a lábad, akkor akarja hallani a zenébe, hogy neked fáj a lábad. Ez egy kommunikáció közöttünk, és aztán a zenekar és a közönség között megint egy, az még egy még nehezebb dolog talán.
Hol hallhat titeket még a közönség, mondjuk idén nyáron, vagy idén ősszel, vagy az idén úgy egyáltalán? Ha tudtok már mondani egy-két helyszínt mondjuk.
Hát ha minden igaz, most Segesváron szerveződik egy koncert talán 22-én, és ami biztos, hogy a Vásárhelyi Forgatagon is fogunk a Borudvarba játszani. Ott reméljük, hogy még egy ennél is húzosabb, vagy ennél is testesebb zenekari felállással. Most ennél előrébb nem látok. Én még mindig úgy gondolom, hogy abban a fázisban vagyunk, hogy dolgozni kell, javítani kell a dolgokon. Egy olyan produkcióval akarunk aztán kiállni, ami tényleg megszólítja az emberek, hogy ne lehessen megkerülni ezt a dolgot, mert úgy általában minőségi kulturális produkcióval nehéz érvényesülni. De hogyha mi abban hiszünk, hogyha igazán jót csinálsz, tényleg olyan, hogy akkor juthatsz vele valamire.
Az elmúlt percekben Ila Gábort, az Esztán együttes egyik alapítóját hallották.
Hallod, de Gáboron van meg abból a pálezből? Elfogyott? És a kocsma meddig van nyitva még? 8-ig? Hát akkor...
Gyertek, fiúk, menjünk a kocsmába! 15 lej egy liter borára. Húzz a cigány az ellenestadó, még a tiám mulatni akarom. Menékem abban nem parancsol senki. Mindenki a baját elintézi.
A mai Espresszóban Pettik Ádámot, a magyarországi Besodrom egyik alapítóját hallották, és nyilván az együttes dalait, őt Kulcsár Árpád kollégával együtt kérdeztük, majd Ila Gábor, az Esztán együttes billentyűse, egyik vezetője volt a beszélgető társa. A műsor végén az Esztán együttes és meghívott vendégeik közös előadásában hallanak egy dalt, amelyet a Marosvásárhelyi Rádió 60. születésnapján hallhatott a közönség. Műsorunk ezennel a végéhez közeledik, köszönöm, hogy ma is velem tartottak, kövessenek minket a www.bukarestiradio.ro honlapon, illetve a Facebookon is. Márton Evelin mára búcsúzik, viszont hallásra!